Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonvonalban Beke Károly, a Portfólió munkatársa. Köszöntelek, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre egy picit pesszimista hangulat a budapesti értéktőzsdén, de ugye még csak néhány percet a nyitást követően, tehát ez még hamar megváltozhat. Minden esetre a nemzetközi piacok is inkább lefelé mozdultak ma reggel, és ennek megfelelően a BUX Index is 0,35%-os gyengülésben van egyelőre. A vezető papírok esetében is látszik ez az inkább negatív hangulat. A Magyar Telekom kivételével a blue chipek gyengüléssel kezdték a napot. A távközlési papír 0,2%-kal 414 forintra tudott erősödni, de ahogy említettem, ezzel kilóg a sorból, hiszen az OTP 0,7%-os mínuszban van, 13.340 forinton áll most. A Richter 0,2%-kal 8.685 forintra gyengült, a MOL pedig 2220 forinton áll, ami 0,3%-kal marad el a pénteki záróár folyamától.
Várunk fontosabb híreket napközben?
Ma nem számítunk igazán fontos hírekre. Ugye Nagy-Britanniában Boris Johnson várhatóan ma jelenti majd be a koronavírussal kapcsolatos korlátozó intézkedések fokozatos eltörlését, illetve reggel már kiadták a miniszterelnök beszédét, amiből kiderültek részletek ezzel kapcsolatban, de igazán fontos hazai és nemzetközi makroadatra ma nem számítunk.
Nézzük még röviden a forint piacát, hogyan kezdte a hetet a hazai fizetőeszköz?
Egyelőre a forint is inkább botladozik, így hétfő reggel 0,2%-os gyengüléssel kezdte a hetet az euróval szemben, így most 359 forint 20 fillér körül jár a jegyzés. Továbbra is azt mondhatjuk, hogy a 355 és 360 közötti sávban beszorulva az euró-forint árfolyam, minden nem tud kimozdulni, most úgy tűnik, hogy ennek a sávnak a felső szélét, vagyis a 360-as lélektani határt közelítheti meg az árfolyam, hogyha folytatódik a forint gyengülése.
Beke Károly Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MOL csoport eredménye 2020-ban a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 16%-kal csökkent 2019-hez képest. A vállalat csoport ugyanakkor bízik abban, hogy idén javul a makrogazdasági környezet, így 2021-ben kedvező eredmények érhetők el, mondta az Inforádiónak a MOL befektetői kapcsolatok osztályának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Réti Róbertet.
2020 nehéz év volt. Nehéz év volt mindenkinek, a energiaszektornak különösen az egyik legjobban érintett szektor volt, nem csak a járványügyi helyzet, hanem az azt követő gazdasági válság miatt, és hát ez meglátszódik az eredményeinken is, amiről majd részletesebben is kitérek, de azért azt mondanám, hogy összességében így visszatekintve nem volt annyira rossz év. És nagyon boldogok vagyunk, hogy minden nehézség ellenére, ami a legfontosabb, azt tudtuk biztosítani, hogy az üzemeink folyamatosan menjenek, a piacainkat, a vevőinket folyamatosan ellássuk. Mindezt amellett, hogy biztosítottuk a járványügyi védekezés összhangban a lehető maximálisan a dolgozóink, ügyfeleink egészségét. Az eredményeinket tekintve a fő mutatónk az EBITDA dollárba számítva durván 16%-os visszaesést mutat, picit több mint 2 milliárd dollár lett. Ez jóval kevesebb, mint mondjuk, amit egy éve terveztünk, de annál viszont több, amit a vírus után nyár közepén láttunk elérhetőnek, úgyhogy megint csak azt mondanám, hogy nem vagyunk elégedetlenek, és ezt úgy próbáltuk ellensúlyozni, hogy visszafogtuk a beruházásainkat is, illetve részben visszafogódtak csúnya magyarsággal maguktól, hiszen nem tudtuk az építkezéseket olyan ütemben folytatni a járványügyi helyzet miatt, ahogy eredetileg terveztük.
Hogyha azt megvizsgáljuk, hogy ehhez az eredményhez a különböző szegmensek miként járultak hozzá, hol volt picikét jobb teljesítés, akkor mi figyelhető meg? Tehát, hogyha mondjuk a kutatást, termelést, vagy a feldolgozást és kereskedelmet, fogyasztói szolgáltatásokat nézzük, akkor ott milyen adatokat látunk?
Hát igen, nagyon ellentétes folyamatokat láttunk, ugye egyértelműen azok a a szegmensek, amik kitettek a világpiaci nyersanyagáraknak, így a kutatástermelés nagyon negatívan érintette őket a válság. A kutatástermelésben az eredményünk több mint 30%-kal visszaesett. Hasonlóan negatív helyzet volt a feldolgozás kereskedelemben, ott a finomítói árések mély repülése miatt, illetve a volumenek visszaesése miatt, hiszen a fogyasztás is az éve egészét tekintve két számjegy körüli mértékben esett vissza. Úgyhogy itt is az eredmény visszaesését láttuk, viszont a pozitív oldalon a fogyasztói szolgáltatások szegmensben újabb rekordokat értünk el, tehát az összes negatívum ellenére is sikerült tovább növelni eredményességünket, részben a gyors reakciónak köszönhetően a termékkínálatunkat úgy változtattuk, illetve a költségek visszafogása miatt.
Mi várható erre az évre? Le lehetett tenni mindazokat a negatív hatásokat, amelyek tavaly jelentkeztek? Nyilván ugye sok függ olyan tényezőktől, mint az átoltottság, illetve a pandémia további alakulása.
Mi azért mindig igyekszünk optimistán tekinteni a jövőbe, úgyhogy mindenképp javulást várunk, de ezt ugye egy elég alacsony bázisról. Az EBITDA iránymutatásunk az idei évre az 2,3 milliárd dollár, ugye szemben a tavalyi kicsit több mint 2 milliárddal. Mert hát ugye azt várjuk, igen, hogy egy picit normalizálódni fog a helyzet, normalizálódni fog a járványügyi helyzet, és normalizálódnak a világpiaci energiaárak, és ez már most is látszódik azért, hogy az olajárak most már 60 dollár fölött vannak, a vegyipari ár is nagyon-nagyon kedvezően alakult eddig az első két hónapban, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a 2,3 milliárd dollár, tehát egy bizonyos javulás ez elérhető lesz, de ez még mindig kevesebb lesz, mint a járvány előtt, tehát azért a válságnak nincs vége, a mi szektorunkban továbbra is van ellenszél, az együtt kell élni, és dolgozni kell keményen, hogy vissza tudjuk tornászni az eredményünket a korábbi szintekre.
Hiti Robertet, a MOL befektetői kapcsolatok osztályának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Befejezi a Villamosenergia Egyetemes Szolgáltatását az EMÜ-EMÁSZ energiaszolgáltató, ezért az Energiahivatal nyilvános felhívást tett közzé 2,2 millió felhasználójuk átvételére, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője. Sipos Ildikó beszélt Serer Zsolttal.
Összesen 2.207.640 felhasználó az, akiket ez érint az elmű EMÁSZ körzetében. Nos, ami a következő lépés az az, ami meg is történt, hogy a hivatal nyilvános felhívást intéz az egyetemes szolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókhoz, és 30 nap alatt várja a felhívás közzetételét követően ezeknek a szolgáltatóknak az ajánlatára. És természetesen ebben az ajánlatban nagyon sok mindent kell leírni, részben azt, hogy milyen feltételekkel és milyen időponttal vállalják ellátni az elmű EMÁSZ által ellátott 2,2 millió fogyasztó.
Egyébként ez a szolgáltatóváltás a több mint 2 millió 200 ezer ügyfelet jellemzően területileg hol érinti az országban?
Ez Észak-Kelet Magyarország és Budapest, illetve Pest megyében találhatók ezek a fogyasztók. Ezek ellátására várjuk azt az ajánlatot, amely az ellátásbiztonság szempontjából a legkedvezőbb lesz. Ami nagyon fontos, hogy a fogyasztóknak nincsen most semmilyen tennivalója, az viszont fontos, hogy a megszokott csatornákon keresztül, ahol a szolgáltatójától üzeneteket kapott, e-maileket vagy levélformájában, ezt folyamatosan kövesse figyelemmel.
Egyébként jellemzően honnan érkezhet ajánlat, tehát ki veheti át ezt a relatíve nagy ügyfélkört?
Közleményben tudatta az NVM Next annak a lehetőségét, hogy tudja biztosítani ezen ügyfeleknek a villamosenergia ellátását. A szolgáltató megjegyezte a közleményében azt is, hogy közel 1 millió lakossági ügyfél részére biztosít az országban villamosenergia szolgáltatást, tehát megfelelő tapasztalata van a lakossági ügyfelek villamosenergiával való ellátásában. Nagyon fontos, hogyha ez az átvételre sor fog kerülni, akkor ennek a pontos időpontját természetesen elsősorban informatikai kérdések fogják meghatározni, hiszen egy nagyszámú ügyfélkör ellátását kell az egyik szolgáltatótól a másikhoz áthelyezni.
Azt lehet tudni, hogy ez a cég, tehát az MVM Next jelen pillanatban az ország mely területein biztosítja a villamos energiaszolgáltatást?
Villamos energiát a déli szektorban biztosítja, és így egy olyan portfólió jöhet létre az ő részéről is, amelynek az ellátás folyamatossága az biztosított lesz.
Serres Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy új konténer terminál épül Zalaegerszegen. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Zalaegerszegen építi fel második vasúti közúti konténer terminálját a német Metrans csoport. A 33 milliárd forintos beruházással olyan logisztikai csomópontot alakítanak ki, amelyről az adriai tengeri kikötők és az európai piacok között húzódó főbb közlekedési útvonalak egyaránt elérhetők lesznek, mondta az Inforádiónak a Zalaegerszeg polgármestere Balajc Zoltán, akivel Sipos Ildikó készített interjút.
Zalaegerszegen az elmúlt időszakban számos fontos gazdaságfejlesztési beruházást sikerült megvalósítani. Egyrészt 45 milliárd forintos beruházással már zajlik a Zalazóni járműipari tesztpályának a kiépítése. Másrészt nagyon fontos a Rheinmetall német óriásvállalatnak a helyi megjelenése is. Régóta tudjuk, hogy Zalaegerszeg földrajzi logisztikai szempontból tökéletes elhelyezkedéssel rendelkezik, hiszen hogyha belegondolunk, épül a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő 200-200-os gyorsforgalmi út. Nagyon jó helyzetben vagyunk tengeri kikötők szempontjából, hiszen egyenesen hozzánk vezetnek azok a nemzetközi vasútvonalak és koridorok, amelyek itt ágaznak több irányba. Nagyon közel van a Sármelléki nemzetközi repülőtér is, ami ugyancsak gyorsforgalmi úttal lesz bekötve, tehát egy olyan adottsággal rendelkezünk, amit mindenképpen érdemes kihasználni. Zalaegerszeg városvezetése 2018-ban vette fel a kapcsolatot a Metrans csoporttal, egy itt létesítendő logisztikai központ és konténerterminál megvalósításának az érdekében. Ezek a tárgyalások eredményesen zajlottak, és most jutottunk el odáig, hogy sor kerülhetett a hivatalos bejelentésre. Ennek értelmében Zalaegerszegen épül meg a Metrans második magyarországi logisztikai központja és konténerterminálja, összességében 15,6 milliárd forintos ráfordítással, amit még a Nemzeti Befektetési Ügynökség Magyarország kormánya 4 milliárd forinttal meg is támogat. Emellett Zalaegerszeg önkormányzata a településfejlesztési operatív program keretében 1 milliárd forintból kiépíti a lehető logisztikai park területéig a közútcsatlakozást, a különböző közműveket, és a magyar állam pedig a hatékony használat érdekében mintegy 14 milliárd forintból megépíti a Zalaegerszeg Zalaszent Iván deltavágányt is. Így összességében nagyjából 30 milliárdos logisztikai beruházás valósul meg Zalaegerszegen, ami közvetlenül 120 új munkahelyet teremt, a mellé letelepülő, csatlakozó különböző vállalkozásokat figyelembe véve pedig nagyjából 500 új munkahely fog létrejönni a városba.
Mikor fog majd megnyílni ez az új terminál?
Reményeink szerint a hatósági engedélyezés után még az idei évben, nyár végén vagy ősz elején sor kerülhet az ünnepélyes alapkületételre, utána nagy ütemben kezdődik meg az építkezés, és ha minden jól megy, akkor a terminálnak az első üteme 2023 nyarától már működni fog.
Említette azt, hogy a Metrans csoportnak ez a második magyarországi logisztikai központja lesz majd. Hol van az első?
Az elsőt még 2017-ben Budapesten, egészen pontosan Csepelen hozták létre, és azóta is nagyon jól üzemel. A Metransnak tulajdonképpen a magyarországi tapasztalatai, a budapesti működései, azok feltétlenül jó irányba terelték a mi tárgyalásainkat is, hiszen megerősítették a cégben, hogy Magyarország jó partner, és talán az zalaegerszegi önkormányzattal való tárgyalások is ebbe az irányba hatottak, így elég könnyen megegyeztünk arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan tudja kialakítani a Metranszt, az zalaegerszegi logisztikai központot.
Balajc Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdasági visszaesés és az adókönnyítések ellenére tavaly 2%-kal csak nem 288 milliárd forinttal több volt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevétele, mint a rekordévnek számító 2019-ben, mondta az adóhatóság 2020-as évét értékelő beszédében Sors László elnök, Rozgonyi Ádám összeállítása.
A járvány okozta válság a beszedett adók mértékére is hatással volt, mondta Sors László, a pénzügyminisztérium nemzeti adó és vámhivatal vezetéséért felelős államtitkára.
A tervekkel ellentétben kevesebb, összesen 15.813 milliárd forint folyt be az államkasszába. Ez egy nehéz év volt nem csak a gazdasági szereplők, hanem a nemzeti adó és vámhivatal számára is. A járványhelyzet miatti kiesés alapvetően áfa, járulékok és szocho adónemben következett be. 2019-hez képest azonban meg kell jegyeznem, hogy ez 2%-kal több bevételt jelentett. Tehát rekordév a hivatal életében a 2019-es bevétel volt, és minden nehézség ellenére, amit a gazdaság elszenvedett a járványhelyzet miatt, így is sikerült 2020-ban a 19-es rekordhoz képest 2%-kal több adót beszedni, ami 287,8 milliárd forintot jelentett.
Sors László arról is beszélt, hogy az adó és vámhivatal nemzetközi viszonylatban is jelentős digitális fejlesztései, a gépek közötti kommunikáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása, az állampolgárok és a vállalkozások adózásának egyszerűsítését szolgálják. Szerepük egyrészt az, hogy megkönnyítsék az évi mintegy 25 millió adózási bevallás és kötelező adatszolgáltatás folyamatát, másrészt valós idejű információkkal szolgáljanak a gazdasági eseményekről.
Online számlarendszer fejlesztése tovább haladt. Meggyőződésem, hogy ez a számlarendszer és a további digitális fejlesztéseink felhajtóerőként hatnak a vállalati rendszerek adózáshoz kapcsoló folyamatainak digitalizációjában, amely lehet, hogy egyes vállalkozókat nem mindig érint előnyösen, hiszen nekik is fejleszteniük kell. De hölgyeim és uraim, a világtrend az, hogy mindenhol a digitalizáció felé mozdulnak el a gazdaságok, nekünk ezzel lépést kell tartanunk, és én büszke vagyok arra, hogy az adóhivatalok sorában meglehetősen jó helyet foglalunk el digitális megoldásainkkal.
Idén a gépjármű adóztatást is a NAV fogja végezni az önkormányzatok helyett, és jelentős 2021-es feladata a hivatalnak a központi bankszámla nyitvatartás létrehozása.
Elindultunk egy racionalizált rendészeti tevékenységgel, amelytől azt várjuk, hogy ugyanazzal a létszámmal sokkal hatékonyabban, nem megyei, hanem országos koordinációval fogjuk tudni ellátni azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály a hatáskörünkbe utal. Terveink szerint komoly lépést teszünk 2021-ben az úgynevezett e-NAV megalapozása felé. Ez azt jelenti, hogy egy online banking típusú algoritmushoz hasonló egyénre szabott adózási felületet hozunk létre, amely azt eredményezi, hogy belépést követően az állampolgár vagy az adózó gyakorlatilag a Nemzeti Adó és Vámhivatal majdnem azonos platformon működő szolgáltatásait egyaránt igénybe tudja venni, és nem kell mindig külön-külön belépnie vagy külön-külön adminisztrációt végrehajtania.
Az államtitkár tájékoztatása szerint az ellenőrzések fókuszában az idén az e-kereskedelem lesz, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a nemzetközi információ cserében rejlő lehetőségek kihasználására.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A tavalyi visszaesés után 2021 a növekedésével lehet globálisan és Magyarországon is. A kilábalás azonban egyenlőtlen lehet, mondta az Inforádiónak a COFASZ hitelbiztosító országigazgatója, Póka Valentin.
Ha csak az Európai Uniót nézzük, akkor legalább két nagy csoportra lehet osztani az országokat, ebben ugye mondjuk a hollandok, franciák, németek, olaszok, akik ilyen -3-6%, az olaszok egy kicsit több, ilyen -9%-os visszaesésben voltak, vannak, illetve egy másik nagyobb csoport, ahol inkább 9-12% közötti GDP visszaesés van. Mindenhol a jó hír az, hogy visszarendeződés lesz. Azt lehet mondani, hogy amely országoknak a GDP-je jellemzően inkább az ipari termelésből fakad, és kevésbé a szolgáltatói ágakból, mint például ugye a turizmus, azok könnyebben és gyorsabban fognak tudni majd visszarendeződni. A visszarendeződés két fő faktora talán, ugye egyrészt a felvevő piacok, tehát mondjuk Kínának a már most arra tulajdonképpen szinte teljesen helyreállt keresleti oldala van, ahol ugye export oldalon ezek az országok jelentős mértékben tudnak szállítani. Úgyhogy ez az, ami egyébként vissza tudja őket húzni, ugye az autóipar egy jó példa, ugye az autóipari kereslet Kínában már a korábbi szinteken van, úgyhogy az oda exportálódó gyártó országok azok ennek köszönhetően elindulhatnak fölfelé. Ugye azok az országok, akik viszont szolgáltatási iparra vagy szolgáltatásokra hagyatkoznak inkább, vagy hát egy jelentős része a GDP-nek ez, ott egy kicsit lassabb és nehezebb lehet ez a visszatérés, hiszen ezek az ágazatok még továbbra is megszenvedik majd a lezárásokat és a korlátozásokat. De összességében is elmondható, hogy a korlátozások fenntartásaig egy lassabb, és aztán onnantól körülbelül az év második feletől, harmadik, negyed évtől várható egy gyorsabb visszaépülés.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén a telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz! Változott-e a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon nagyon nagy változásról nem tudok beszámolni, továbbra is inkább negatív a hangulat a nemzetközi piacokon és a budapesti értéktőzsdén is. A BUX Index most 0,6%-os mínuszban van a pénteki záráshoz képest, és a vezető papírok is kivétel nélkül veszítettek értékükből, az OTP 0,8%-kal, a Richter 0,2%-kal, a Magyar Telekom 0,1%-kal esett vissza, míg a MOL árfolyama 0,6%-kal áll most a pénteki alatt. A forint piacán sincs nagy változás, tovább gyengült egy picit, még a forint 0,2%-os gyengülésben van a magyar deviza az euróval szemben, így most 359 forint 40 fillért kell adni egy euróért, a dollár 297 forint közelében jár, az angol font pedig 415 forint 60 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.